Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Nagyon sokan elfáradnak az ünneplésben, emberileg érthető is. No meg ezen a mai reggelen a férfi népnek más jár az agyában. Mi ünnepelni jöttünk. Abban a hitben Isten bevezet bennünket az ő közösségébe. És ezen a mai szentmisén egy nagyon kedves házaspárnak, Julinak meg Lacinak, akik a mi testvéreink, kisgyermekét fogadjuk be. Fogadja be a mi közösségünk, fogadja be Krisztus Anyaszent Egyháza, amely közösség minden Krisztus hívő a tagja. És annak örülünk, hogy ebben a kicsi gyerekben az élet nevet ránk, bár most éppen sírdogál. De ez is az életnek a jele, és ennek is örülünk. Bár csak többen sírdogálnál. Szeretném testvéreket kérni arra, hogy nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg a gondolatainkat, a törekvéseinket, hogy tudjunk teremteni egy olyan közösséget ennek a kicsi gyereknek, amely közösségben testvérekre talál, felnőttekre, akiktől tanulhatja az életet, olyan életet tanulhat, amit érdemes megtanulni, és olyan testvérekre talál, akikkel jó együtt lenni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Kedves Júlia, kedves Laci, akarjátok-e, hogy gyermeketek ehhez az Isten dicsőítő krisztusi közösséghez tartozzon? Szeretném a testvéreket is kérni arra, hogy erősítsük ezt a két fiatalt, ezt a bontakozó kis családot, akik a második gyermeküket hozták ide Krisztushoz. Az első az ott ül a nagymama ölében. Ő itt elég otthonosan érzi magát, jár kell a szentmiséken, most egyenlőre úgy tűnik, hogy békességben van, és jó helyen. Szeretném kérni a testvéreket, hogy segítsük őket. A fiataloknak igen nagy segítségük van az idősebb nemzedék patronálására, az idősebb nemzedék bátorítására. Sajnos úgy szép lassan megöregedett egy olyan korosztály, amely korosztály idegenkedik a gyerektől. És éppen ezért oly nagyon fontos, hogy legyenek másképpen gondolkodók is. Ezt a szentmisét ezért a fiatal házaspárért, Juliért és Laciért ajánlom fel az ő családjukért, meg a keresztszülők családjáért, Ritáért, meg Ákosért, akik valóban egymással valamiképpen az Istenben tartoznak össze. Könyörögjünk.
Thank you. Krisztus feltámadó, mindő nagy kínjából, ezen is örüljünk. Krisztus legyen reményünk, kérje le.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt. Azok ezt felelték, a názáreti Jézus esete, aki szóban is tettben nagyhatású próféta volt, Isten is az egész nép előtt. Főpapjaink és az elöljárók kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt, ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek, képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jövendőltek? Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi profétából megmagyarázta, ami az írásokban róla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon, amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, úgy elángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Ezen a mai reggelen Galileáról szerettem volna beszélni, de amikor eszembe jutott, hogy egy kicsi gyereknek az élet útját indítjuk el, mégpedig a hit útján szeretnénk elindítani, akkor teljesen megváltoztak a gondolataim, hiszen valóban, ami egyetlen menekülő útunk ebben a világban, az a hitnek az útja. Nem azt jelenti ez, hogy kimenekülünk a világból. Szó sincs róla. A hit útja pontosan azt jelenti ahhoz, hogy ebben a világban mi meg tudjuk őrizni önmagunkat, meg tudjuk őrizni az értékeket, ahhoz szükségünk van erre a hatalmas ajándékra, amit a hit ajándékának mondunk, amely hit mindig utonjárás. Ezen a hiten, ezen az úton az ember fölismeri azt, hogy vele jár az úton az Isten. Nagyon sajátos, a keresztény gondolkodók az emberi utat, a hívő embernek az útját persze elsősorban zarándokútnak tartják. Ugyanakkor a bibliai történetek állandóan affelől akarnak bennünket meggyőzni, hogy az Isten, akivel mi a hitben összetartozunk, mindig úgy jelenik meg a mi életünkben, mint vándor. Mint aki velünk jár az úton. Történetet hallottunk, az Emmauszi tanítványoknak a történetét. Azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy az ő útjuk példázza a hívő ember lelki állapotát, az Istennel kapcsolatot kereső embernek a helyzetét. Ezek a tanítványok Jézushoz tartoztak, tőle várták az élet értelmének a kibontakoztatását, arra gondoltak, hogy megváltoztatja az ő életüket, és átalakítja a társadalmat is, aztán minden feje tetejére állt. Ezt a Jézust megölték. Ezt a Jézust keresztre feszítették. És összedől ezekben az emberekben minden. És egyetlen gondolatuk van, bár egy kicsit megzavarták az asszonyok őket, akik azt mondták, hogy angyalokkal találkoztak. De az asszonyoknak a magyarázata, a híradása nekik sokat nem jelentett. Csalódottságukban elindulnak vissza oda, ahonnan annak idején Jézushoz érkeztek. És az úton beszélgetnek. Talán már mindjárt itt meg kellene egy nagyon fontos szempontot jegyeznünk. Az ember nem lehet soha magányos vándor. Az emberi út az közös út. A hit útja is közös út. És csatlakozik hozzájuk valaki, nem ismerik fel. Aztán ez a valaki kifejti nekik az írásokat. Értik, amiről szól. Bizonyára Jézustól is hallottak a jövendőlésekről, de mégsem jut el igazából a szívükig ez a magyarázat. Talán az eszükkel fogják. És ez is már egy nagyon fontos szempont, hogy az ember általában a hit útjára nem az eszére hallgatva lép rá, hanem valami más az, ami mozdítja. Ők azt mondják, visszagondolva a közös útra, hogy lángolt a szívünk. A szívükre hivatkoztak. És megállnak, amikor odaérnek, ahova ők igyekeztek, és kérik a vándort, hogy maradj velünk. És igazából akkor nyílt föl számukra az igazság, amit a szívükkel látnak, ezzel a lángoló szívükkel, hogy ő az. Sajátos, hogy Lukács, amikor leírja az evangéliumnak ezt a szakaszát, már a keresztények vallásgyakorlatát fejezi ki. Az volt a meggyőződése a hívő közösségeknek, hogy Jézus jelen van akkor, amikor az Eucharisztiát ünnepelik. Ezért kap olyan nagy hangsúlyt, hogy akkor ismerik föl, amikor megtöri a kenyeret. És ebben a pillanatban minden megváltozik. És ettől kezdődően járják a hitnek az útját. Nem számít, hogy éjszaka van, marasztalták, hogy maradj itt, hát este van, ilyenkor jobb, ha megáll és megpihen az ember. Nem, azon nyomban fölállnak és mennek vissza Jeruzsálembe, és elmondják a történteket. Testvérek, mindez úgy leperget bennem, és gondoltam ennek a kicsi gyereknek a keresztelőjére, és ahogy a Szentmisének az olvasmányában, könyörgésében is hallottuk, hogy akik a keresztségben újjá születtünk. És éppen ez volt az, ami a gondolataimat megfordította, hiszen ezt a kicsi gyereket a hit útján akarjuk elindítani. A keresztség az indítás. Testvérek, egy más szempontból, ha elmélkedünk ezen a kérdésen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a hit útja nem más, mint az, hogy az Isten állandóan kockáztat. Lehet, hogy furcsa ez a megfogalmazás. Az Isten állandóan önmagát kockáztatja a velünk való kapcsolatában, hiszen jól tudjuk a írás igazságaiból, hogy az Isten mindig hűséges, de mi nem. És ezért merem ezt így fogalmazni, hogy az Isten mindig önmagát kockáztatja a velünk való kapcsolatában. A hit útja pedig nem más, Isten és ember kapcsolata. Talán így mondhatnám, a mi kapcsolatunk az Istennel, hiszen ha hinni tudunk, akkor mi erre az Istenre építjük az életünket. Csak hát mi emberek gyengék vagyunk, esendők. És amikor a Szentmise bevezetőjében azt mondtam, hogy ebben a kicsi gyerekben az élet nevet ránk, akkor eszembe jutott az az Isten, aki milyen hihetetlen kockázatot vállalt a mi hívő életünk hajnalán. Ábrahám történetében, aki minden hívőknek az atya. Isten meghívja Ábrahámot, és azt ígéri neki, hogy sok nép atya lesz. Pedig öregek voltak feleségével, Sárával együtt. És Ábrahám hitt az Istennek. Elindul a földjéről, mindent hátrahagyva, és mindent ráépít az Istenre. És megtörténik a hihetetlen, megszületik az ígéret fia, és ezt a gyermeket így nevezik el, hogy Izsák. És ennek a gyermeknek a neve ez, benne az élet nevet ránk. Oly sokszor imádkozom azért. Bárcsak jobban betöltené a világot az Isten nevetése. Bárcsak ezt a mi magyar hazánkat az Istennek a nevetése hatná át. Hogy legyen jövője ennek a nemzetnek. Mert ennek a nemzetnek a jövője ezekben a gyerekekben van, akikben az Isten mosolyog. Aztán egy fordulat van ebben a történetben, Ábrahámhoz szól az Isten, és minden megváltozik Ábrahám esetében, mert azt kéri tőle az Isten, hogy add vissza a gyerekedet. Áldozd föl a gyerekedet. És biztos, hogy nincs kedve Ábrahámnak a nevetésre ezek után. És Ábrahám magától értetődően igent mond az Istennek, és elindul az áldozat bemutatásra. A Szentírás arról nem szól, hogy Ábrahámban mi játszódhat le. Mekkora lehet ennek az embernek a fájdalma? Mi minden juthat az eszébe a jövőt illetően? Az Isten ígéreteivel mi lesz? De Ábrahám magától értetődően, igen, mondtam, mi mást tennénk. Lehet, hogy azt tanácsolnánk Ábrahámnak, hogy Ábrahám, add föl. Ábrahám, legyen elég ebből az Istenből. Ábrahám hála Istennek, nem így gondolkodik, és megy, hogy bemutassa az áldozatot a fiával együtt, és amikor ez a fiú kérdezgeti, hogy hát hol lesz az áldozat bemutatás helye, hol van az áldozati állat, akkor Ábrahám csak ennyit mond, az Isten lát. És erre is jó lenne többször gondolnunk, ez, hogy az Isten lát, ez azt jelenti, hogy gondoskodik. Az Isten lát, messzebb lát, többet lát, mélyebbre lát, mint mi emberek. Ez a gondviselés. Ez az Istennek a gondviselése. Ábrahám ebbe kapaszkodik bele, és amikor Isten kijelöli a helyet, ahol az áldozatot be kell mutatni, ennek a helynek ez a neve, hogy Mória. A Mória pedig azt jelenti magyarul, hogy Isten lát. És azt gondolom, hogy ebből arra kell nekünk következtetnünk, akik Istennel járunk az úton, hogy amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy minden elveszett, akkor jó, ha tudjuk, az Isten gondviselő Isten. És megtörténik az áldozat, világos és egyértelmű mindegyikünk számára, hogy az Isten Ábrahámnak a hűségét, az Istennel való kikezdhetetlen kapcsolatát azzal jutalmazza, hogy minden beteljesedik. Minden úgy lesz, ahogy ezt az Isten ígérte. Testvérek, mi hívő emberek, jó, ha tanulunk ezekből a történetekből. Nekünk felnőtteknek. Amikor az életünkben különböző fordulatok vannak, akkor nem szabad elfelejteni, hogy Isten mindig hűséges. Az Isten többet lát, mint mi. Az Isten jobban tudja, hogy nekünk mi válik a javunkra. De most, e felé a pici gyerek felé forduljunk, indítsuk őt el ezen az úton, a hívőknek az útján. Mégpedig azzal a szent meggyőződéssel, talán mondhatnám azt is, ami mindennapi életünk tapasztalatával odaállni mellé, és ez a feladatunk. A szülőknek ez a feladata, a nagy család tagjainak ez a feladata, a keresztény közösség tagjainak ez a feladata, hogy azzal a szent meggyőződéssel kérjük az ő megkeresztelését, hogy mi tudjuk, hogy az Isten jelen van. Az Isten jelen van a mi életünkben, az Isten jelen van a mi ünnepléseinkben, az Isten jelen van a mi kapcsolatainkban, és éppen ezért nem történhetnek olyanok az életünkben, amik egyszerűen elvegyék az életkedünket. Egyszerűen, csalódottan, mindent föladva, elveszett emberként éljük a mindennapjainkat. Ó, nem! És a világnak, erre a mi hívő tapasztalatunkra, erre a hívő tanúságtételünkre van szüksége. Ezt a kicsi gyereket erre az útra hívjuk, az ő kedves jó édesanyja Júlia és édesapja Laci erre az útra teszi ezt a kicsi gyereket. Higgyünk abban, hogy valóban benne az élet nevet. Higgyünk abban, hogy benne az Isten mosolya jelenik meg, és ezért minden áldozatot érdemes meghozni. Most azt kérem a testvérektől, hogy mindezekre gondolva Isten hitünk megtapasztalásában történje meg ez a szent cselekedet. Kereszteljük meg ezt a kicsi gyereket, és ajándékozzuk oda valóban Istennek. Kedves Júlia, kedves Laci, akarjátok-e, hogy kicsi gyermeketeket megkereszteljük a keresztények hitében, Krisztus hitében. Megáldom ezt a vizet, amivel ma megkereszteljük. Ma sok szó esik a vízről ezen a mai napon. A locsolás egyébként innen származik. Ebből a keresztény gyakorlatból, hogy vízzel keresztelik meg az embereket, és a régiek, a népszokásaik kialakulásakor erre gondoltak, hogy mindannyian egyszer Krisztussal találkoztak a keresztségben. Jóságos atyánk, te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét. Te vízből és szent lélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel fiadban, Jézus Krisztusban. Te szívünkbe öntöd szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk. Te a megkeresztelteket választottad ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent fiad evangéliumát. Áld meg ezt a vizet, amellyel megkereszteljük Cecília testvérünket, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus a mi Urunk által. Amen. Talán a keresztmamának engedjük át egy pillanatra. Keresztpapa. Ide jöhet a nénye is. Ezzel megtörülöd majd a fejecskéjét, jó? Ezzel a ruhával, jó? Majd úgy, a Cecília fejecskéjét, jó? Cecília, én téged megkeresztellek az atyának és a fiúnak és a szent léleknek nevében. abban a hitben kereszteltük meg ezt a kicsi gyereket, hogy kibontakozik az élete, és harmonikus emberi életet él. Szent Cecília erre figyelmezteti őt. És az anyukájának meg azt köszönjük, hogy ezt a elég gyatra kis orgonát azért néha-néha megszólaltatja nekünk. És azt kérem tőletek, hogy abban a szellemben, ahogy ti Isten dicséretben tartoztok egymással, Lacival össze, ezeket a kis gyermekeket ebben neveljétek. És kérem a testvéreket is, hogy segítsük őket ebben, és most, hogy ez ne csak egy vágy legyen, hanem legalább a szánkkal is kimondjuk, aztán majd utána önmagunkat kell rávenni arra, hogy ezt be is tartsuk. Úgyhogy álljunk föl és tegyünk vallomást. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a keresztségben. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ellene mondotok-e a sátánnak? És minden cselekedetének? És minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, az Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvérek! A hitünknek sokféle gyümölcse lehet. Ezeket a gyümölcsöket a világ számára teremjük. Az őskeresztények legfontosabb ajándéka a világ számára az volt, amit így fogalmazott meg a világ a maga számára. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Az egység. Pontosan az, amire oly nagy vágya van a világnak. A hitünknek egy másik gyümölcse, hogy felelősséget érzünk az életért. És ez nem szólam, ezek nem konferenciákon kifejezett igazságok. Ez a felelősség, ez a kicsi gyerek, aki megszületett. És erről a felelősségről árulkodnak mind azok, akik megszülettek. Azt hiszem, ebben a szekularizált világban és ebben a technikai világban, ahol az embernek sokkal több kényelme van, mint volt évszázadokkal ezelőtt, ebben a technikai világban mégse születnek meg a gyerekek. Nyilvánvalóan azért, mert szembefordultak velünk mindazok, amiket produkáltunk. Szembefordultak velünk a műveink. Az, hogy sokkal többet tudunk termelni, mint korábban, az, hogy sokkal könnyebben tudunk élni, mint korábban, és rá kell döbbenni arra, hogy mindez ellenségünké vált. Ha tetszik, ha nem. Hiszen mindez nem ér semmit, ha egyszer csak nem lesz, aki mindezeket használhatja. Nyilvánvaló most, amikor ezt a mai szentmisénket befejezzük, és ezt a kicsi gyereket elengedjük a családjába, és újra meg újra visszahívjuk a közösségünkbe, akkor szeretném őt a szent olajjal megjelölni, ő az első ebben az évben, az új nagy, nagy csütörtökön szentelt olajjal kenjük őt meg. A mi életünk a sötétség meg a világosság feszültségében él, létezik. És ez harc. És az olajjal való megkenés mindig arra figyelmeztette azokat, akik ebben részesültek, hogy az Isten erejét kapják ehhez a harchoz. Hát most neki ezt az isteni erőt szeretnénk valamiképpen közvetíteni, hogy mindig a fény oldalán álljon. Cecília, megkenlek téged az üdvösség olajával, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Ez egy dedikált keresztelői ingecske, ahogy látom. Cecília van ráírva, meg egy kulcs. Jó, nem olyan kulcs, amivel a lakásunkba megyünk be, hanem amilyen kulcsot a muzsikusok írnak a lapokra. Ez a ruhácska arról szól, hogy mi emberek elsősorban az egymásért való felelősségünket azzal tudjuk kimutatni, hogy a szeretet ruhájába öltöztetjük egymást, szeretjük egymást nagyon egyszerűen. Ez a ruhácska erről beszél. Az, hogy a szülei őt szeretik, ez természetes. Az, hogy Istentől tanult szeretettel szeretik, az már egy kicsit nehezebb dolog. Mert hiszen ez azt jelenti, hogy ez a kicsi gyerek nem a tiétek, csak egy időre, az Istené. És úgy neveljétek, hogy amikor elválik tőletek, akkor Istennel folytassa az útját. Fogadd a fehér ruhát, és őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül. Ez a gyertya az ő életgyertyája. Erről a húsvéti gyertyáról gyújtjuk meg, ami Krisztust jelképezi. Gyertyának az a hivatása, hogy égjen, fogjon el. A mi életünknek is az a hivatása, hogy fogjon el. Csak ne haszontalanságokban, hanem értelmes cselekedetekben. Egyetlen igazság van, ami hitelesíti az életünk cselekedeteit, az az áldozat. Az összes többi szó. Szép szavakat sokan tudnak mondani, áldozatos életet élni sajnos kevesen. Hát kérjük, hogy ő neki sikerüljön. Fogadd az égő gyertyát, őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, hogy amikor az Úr a mennyegzőre jő, elébe mehess az összes szentekkel a mennyei hazában, és élj mindörökké. Amen. Azt szeretném a testvéreknek mondani, hogy érdemes ebben a közösségben kisgyereket szülni, mert mindig sokan várjuk. Annyira vártuk ezt a kicsi gyereket, amikor megtudtuk. Nekem van egy ilyen profétai karizmám, hogy egy hónapos gyerekeket igen sokszor meg tudok jövendőlni. Ezt többen bizonyítják, mert meglátok valamit az asszonyok arcán. Úgy látszik, hogy ott látszik az először. Doktornő, ugye így van? Köszönöm. X esetben mondták már, mikor az ember áldoztat, akkor az emberek arca sajátos. És nagyon sokszor előfordult, és akkor szóltam neki, igen. Még talán ő se tudja. Azt egyszer csak az volt, hogy igen. Úgyhogy érdemes itt kisgyereket szülni, mert sokan várjuk. És mindenki örül ebben a közösségben a kicsi gyerekeknek. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, árassz el lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, méltók legyünk ajándékaidra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Alleluja, alleluja.
Istennek.